Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Románia 1989 utáni történelmében precedens nélküli döntést hozott az Alkotmánybíróság pénteken. A voksolás előtt két nappal, tehát menet közben megsemmisítettek egy elnökválasztást, amelynek az érvényességét alig néhány nappal korábban egyhangulag megállapította a taláros testület. Az állampolgárok egy része még most is csak kapkodja a fejét, és próbálja értelmezni a döntést. Ennek a történetnek nézzünk ma a felszíne alá. Vendégem Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és üdvözlöm a hallgatókat.
Románia történelmében precedens nélküli döntés született pénteken az Alkotmánybíróság részéről. Kezdjük ezzel, hogy hogyan fogadtad te ezt a döntést? Benne volt szerinted ez a levegőben, vagy nagy-nagy meglepetés volt?
Hát benne volt a levegőben, már csak olyan értelemben is, hogy érkezett is kérés beadvány az Alkotmánybírósághoz arra vonatkozóan, hogy gyakorlatilag az teljes választási folyamatot semmiség kellene nyilvánítani. Most, hogy konkrét nevet is mondjak, a bukaresti Politikatudományi Egyetem rektora volt az egyik. Na de, hogy hogyan fogadtam, nekem tehát emlegetted, hogy precedens nélküli döntés, de szerintem precedens nélküli helyzet is volt, és nem tudom miért nekem folyamatosan a Ceausescu házaspár kivégzése jut eszembe. Itt te azt hiszem, hogy még gyermek voltál akkor.
5 éves.
De az én generációm, én akkor voltam felnőtt, 89-ben akkor töltöttem be a 18-at, tehát már úgymond felnőttem, de hát nyilván fiatal felnőttként szemléltem éppen Krajováról, ahol sorkatonai szolgálatomat töltöttem az eseményeket. Lényegtelen az én múltam, inkább az a lényeg, hogy milyen helyzetben volt akkor az ország 89-ben. De tudnod kell, hogy elterjedt akkor azokban a tényleg véres napokban, hogy ameddig a Ceausescu házaspárt nem végzik ki, addig nem lesz nyugalom az országban, és nyilván azok a terroristáknak nevezett erők mindent megtesznek a megmentéséért. És akkor elvitték ugye Türgovics térre, a laktanyába, ahol egy rögtön ítélő bíróság, nem is tudom, néhány órát tartó per után halálra ítélte, és az ítéletet végre is hajtották. Most ez a, még a szocialista törvények, vagy akkori kommunista törvények szerint is egy abúzus volt, ez egyértelmű volt mindenki számára, de az is egyértelmű volt, hogyha ez nem történik meg, akkor nagyon elhúzódhat, és még véresebbé válhat a romániai rendszerváltás.
Igen, ezt egyébként azt hiszem, hogy Ion Iliescu maga elmondta azt, hogy egyszerűen abban az időszakban ez volt a legjobb megoldás.
Jó, tehát egy abuzus volt, nem volt egy demokratikus megoldás. Nyilván persze, hogy hát a kontextus nagyon-nagyon fontos, rendkívüli helyzetben, hogy rendkívüli megoldás született. Én ezt nem akarom erőltetni ezt a párhuzamot, inkább csak azt szemléltetni, hogy most is egy rendkívüli helyzet volt Romániában, amire egy olyan válasz született az Alkotmánybíróság részéről, ami több szempontból is támadható. Én nem vagyok alkotmányjogász, de alkotmányjogászok is, meg jogászok is megfogalmazták aggályaikat az Alkotmánybíróság döntésével kapcsolatban. Megpróbálom nagyon röviden megfogalmazni ezeket közérthetően. A lényeg az, hogy tulajdonképpen az Alkotmánybíróság, amikor elővette a titkosítás alól feloldott titkosszolgálati dokumentumokat, azokat ugye, amik alapján a legfelső védelmi tanács egy héttel korábban lemond néhány meredek következtetést. Tulajdonképpen gyanukra, csupán gyanukra alapozta a döntését. Tehát alapos a gyanú, és ez kétségkívül így van, ez kiderül a Széchenyi dokumentumaiból, teljesen alapos a gyanú, hogy ahogy fogalmazott maga az Alkotmánybíróság is az indoklásában, teljes időtartama alatt sérült az elnökválasztás folyamata. Nem a szavazás napján sérült, nem a szavazás számlálásakor, történtek törvényszegések, csalások, hanem a teljes folyamat, vagyis a kampány idején is. De, hogy is mondjam, azok, hogy törvénysértések történtek, azok egyelőre feltételezések, amelyeket alátámasztanak bizonyos bizonyítékok, viszont az, hogy valóban törvénysértés történt-e, azt mindenütt a demokratikus országban, vagy jogállamokban bíróságok döntik el jogerős ítélettel. Tehát ugyanez érvényes egyébként az Alkotmánybíróságnak egy másik nagyon vitatott döntésére is, a János Sosak kizárásáról beszélek. Ott is, hogy is mondjam, nem egy jogerős bírósági határozottal fosztották meg a megválaszthatósága a jogától ezt a hölgyet, hanem gyakorlatilag egy feltételezésből kiindulva, nem tudom, hogy emlékszel-e az akkori indoklásra, az volt az indoklás, hogy olyan nyilatkozatai voltak Sosákának, amelyek úgymond összeegyeztethetetlenek az
államelnöki. Egy majdani államelnöki tisztséggel.
Elnöki esküvel. Tehát egy kicsit nyakánál erőrángatott. Jó, de a személyes véleményem ettől függetlenül, tehát hogy mennyire ingatag, attól függetlenül, hogy ingatag ez az alkotmánybírósági döntés, az volt, hogy ez volt a helyes lépés. Tehát gyakorlatilag azokban a napokban, tehát a második fordulat megelőző napokban az egyetlen mencsvára Romániának az Alkotmánybíróság volt, mert az egyetlen testület volt, amelyik még megakadályozhatta, hogy Románia szakadékba zuhanjon. Most nyilván erőszavakat használunk, mert egyelőre csak feltételezések vannak arról, hogy milyen irányt vett volna az ország, hogyha Georgescu nyer. Márpedig, és ez itt egy nagyon fontos szerintem ez meglátás, az részem, nem akarok túl nagy jelentőséget tulajdonítani az én meglátásaimnak, de minden jel arra mutat, hogy az Alkotmánybíróság is, sőt, nyilván a nyugati kancelláriák, a NATO szinte biztos volt abban, hogy Georgescu nyerhet. Tehát voltak felmérések, tudjuk, hogy a felmérések nem a legmegbízhatóbbak, össze is omlott a bizalom a közvéleménykutatók cégekben, ugye miután nagyon-nagyon mellé lőttek az exit polokkal is, meg az első forduló előtti felmérésekben is. Tehát nagyon úgy tűnt, hogy Georgescu fog nyerni. Ezt most már persze, hogy soha nem fogjuk megtudni, de nagyon úgy tűnt, hogy Georgescu fog nyerni, és akkor ezzel a tulajdonképpen kétségbe esett lépés volt arra, hogy ezt megakadályozzuk. És ez jó, hogy megtörtént, csak természetesen ezzel csak időt nyertünk, hogy így fogalmazzak, időt nyert Románia arra, hogy megrázza magát, és maradjon azon az euróatlanti pályán, ami 37 óta halad előre, mert persze a hullámvölgyekkel, de azért kétségkívül előre halad. És itt tartunk most. Mindenféle, persze nagyon sok más. Nekem miután az Alkotmánybíróság meghozta ezt a döntést, és ugye beindultak az ügyészségi vizsgálatok a titkosszolgálati dokumentumok alapján. Eszembe jutott egy másik azóta elhíresült kijelentése Klaus Johannisnak. Most hirtelen adás előtt meg akartam nézni, hogy pontosan mikor hangzott el, de úgy emlékszem, hogy az egyik kórháztűz. Emlékszem, voltak a periódusok, amikor sorra gyulladtak ki kórházak.
Igen, meg intenzív terápiás osztályok.
Halálesetek is. Talán konstancai kórháztűz után nyilatkozta maga az államfő, hogy az ő megítélése szerint az állam azt a legalapvetőbb feladatát sem képes ellátni, hogy megvédje a saját polgárait. Ezt konstatálta maga az államfő, tehát az állam feje. És több ilyen, tehát gondoljunk csak például az idős otthonok körüli nagyon durva dolgokra, jelenségekre. Vagy nem tudom, apróságnak tűnik, de amikor felrobbant az a sebb folyosított...
A krevédiai robbanás.
A krevédia, ez a krevédia, nem találtam. Akkor is egy kiderült, hogy egy sor mulasztás vezetett az állami hatóságoknak egy sorozatos. Most erre beszélünk a kollektív tragédiáról, ami szintén kimutathatók a sorozatos mulasztások. Ezek mind-mind ezeknek a megelőzése az államra hárul. Tehát És azért mondom, hogy eszembe jutott ez a kijelentése Johannisnak, mert hogy is mondjam, most derült ki, hogy a király mesztelen. A román állam gyakorlatilag védtelennek bizonyul, amikor támadások érik a, úgymond az alkotmány alapvető értékeit. Például ugye a demokrácia sarokkövének szokás nevezni a választásokat. A választások tisztaságát nem volt képes megvédeni a román állam, és hogy konkrét intézményeket nevezzek meg. Hát nyilván a titkosszolgálatok, elsősorban belügyminisztérium, a belügyminisztériumnak a titkosszolgálata, a különleges távközlési szolgálat, a szerei, külföldi hírszerző szolgálat, ezek gyakorlatilag csak az első forduló után fogalmazták meg azokat a jelentéseket, amelyek alapján a legfelső védelmi tanács megtette azokat a bizonyos megállapításokat, hogy sérült a választási folyamat, külföldi beavatkozással, meg nem nevezve Oroszországot, és utána, ha emlékszel időrendi sorrendben, a CSZRT, vagyis a legfelső védelmi tanács ülése után sem láttunk semmiféle reakciót a bűnüldöző szervek részéről. Nyilván ezek titkos dokumentumok voltak, de az ügyészségnek vannak olyan ügyészei, akiknek joguk van hozzáférni például titkos dokumentumokhoz, anélkül, hogy ezeknek a titkosságát feloldanák. Tehát hozzáférésük lehetett volna, nem tudunk arról, hogy elkérték-e volna a dokumentumokat, csak azután léptek, miután ezeknek a titkosságát feloldották, és az Alkotmánybíróság pedig törölte az elnökválasztást úgy, ahogy van.
Igen, tehát szerintem az elmondottakból azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy tulajdonképpen nem amiatt kell újrakezdeni az államfőválasztási folyamatot, mert a felmérések azt mutatták, hogy Călin Georgescu megnyeri az államfőválasztást, hanem azért, mert minden jel arra mutat, hogy az, ahogyan eljutottunk az első fordulóig, az nem volt egy tiszta választási folyamat. Felelőtlen volt az Alkotmánybíróságnak a döntése?
Persze, várjál, még egy kicsit, tehát még egyszer. Persze, azt sem fogjuk tudni, soha megtudni, hogyha teszem azt, Elena Lászkóni nagyon jól áll a felmérésekben, és világos, hogy 70%-os többséggel győz, akkor én nem vagyok meggyőződve arról, hogy törölték volna a választásokat, de ez csak egy feltételezés. Attól még nyilván mindazok a jelenségek, amelyek történtek a kampány során, az első fordulóik, azokat feltárták volna szerintem a hatóságok, de már úgy, hogy Elena Lászkóni rég hivatalba lett volna. De még egyszer, én fenntartom, de nyilván nem biztos, hogy így van, hogy az Alkotmánybíróság döntéseiben igenis közrejátszott az a nagyon is reális veszély, hogy Călin Georgescu győz. Tehát ilyen szempontból volt egy erősen politika jellege is ennek a döntésnek. Kettő együtt járt, tehát a kettőt együtt fontolta meg az Alkotmánybíróság. Valóban sérült a választási folyamat. Én nagyon remélem, hogy, és itt most nem én vagyok az egyedüli, hanem teljes politikai osztály szinte azt sürgeti, hogy akkor rendben van, de akkor nevezzük meg a felelősöket. Nevezzük meg a bűnösöket, legyenek büntetőeljárások, legyenek perek, legyenek bírósági ítéletek, nevekkel. És hogy is mondjam, amit az előbb próbáltam elmondani, nem, az állam nem látta el azt az alapvető feladatát, hogy megvédje a polgárait. Kik a felelősek ezért? Lesznek-e tisztogatások a titkosszolgálatoknál ezek után? Miért nem léptek? Tehát ezek olyan kérdések, amikre minél sürgősebben választ kell kapnunk ahhoz, hogy valamelyest helyre álljon a polgárok bizalma az állami intézményekben és magának a választásoknak az intézményében.
Igen, tehát erről a bizalomról szól az a kérdés is, hogy az Alkotmánybíróság döntésének ki vagy kik voltak a fő haszonélvezői, mert az állampolgároknak nagyon fontos lenne belátniuk azt, hogy ez az alkotmánybírósági döntés, ez az állam érdekét szolgálta, de hát több felőről hallja az ember, akár ismerősei, kollégái körében is, hogy hát mindez azért volt, hogy a szociáldemokraták nyerjék meg az államfőválasztást, és ha majd a következő fordulóban is úgy lesz, akkor majd azt is lefújják.
Jó, itt több válaszom is van erre, illetve a válaszom több részből állna. Az egyik, amikor a Diánás Asákáról döntött az kizárásáról döntött a bírói testület, akkor most már nem emlékszem pontosan, hogy 5-4 arányban, talán 5-4 arányban, vagy 6-3 arányban döntöttek a bírák, és ráadásul, mivel nyilvános, hogy ki mire szavazott, mert a szavazásra történik, a szociáldemokrata párt felé terelődött a gyanú, mert azok az alkotmánybírók döntöttek sosem a kizárása mellett, akik valamilyen módon a közszédéhez köthető. Tehát azok annak alapján, ami Sosákával történt, igen, alapos volt a gyanú, hogy ez egy befolyás, politikai befolyásra történt, azért történt, hogy Márcia Csolákú George Simionnal kerüljön be a második fordulóba. Ezt nem akarom feleveleníteni, sok minden elhangzott ezzel kapcsolatban annak idején. Na de, most ezt a legutóbbi döntését, illetve akárcsak a szavazatok újraszámolásának elrendelését egyhangulag döntettek így az alkotmánybírák. Nem azt mondom, hogy nem tévedhetnek egyhangulag az alkotmánybírák, csak azt mondom, hogy itt azért már a PSD befolyása az szerintem kizárható. Itt most sokkal nagyobb volt a tét annál, mint sem, hogy Márcia Csolákúnak igazságot teremtsünk, és ő nyerhesse meg a választásokat. Én abban sem vagyok egyáltalán biztos, hogy egyáltalán indulni fog, de ez most a beszélgetésünk egy másik része lesz, gondolom. Itt most Románia euróatlanti pályája forgott kockán. Tehát most itt belemehetünk feltételezésekbe, de már önmagában az a tény, hogy Călin Georgescu megnyerte az első választási fordulót gazdasági elemzők szerint, meg a Román Nemzeti Bank szerint, megrengette Románia gazdaságát, megrengette elsősorban a pénzpiacot, láttuk, ami a tőzsdén történt. Láttuk azt is egyébként, ha már tőzsdét emlegettek, hogy ahogy megszületett az Alkotmánybíróság döntése, kilőtt a román értéktőzse, tehát a befektetők bizalma újra megerősödött, és a tőzsde kezdte behozni a korábbi napokban felhalmozott veszteségeket, pontosabban részvényárfolyamok kezdtek nőni. Ha Georgescu nyert volna, és én interjúztam is erről közgazdásszal, akkor valósága kimenekült volna Romániából a külföldi tőke. Arról beszélt például nekem Rácz Béla közgazdász, hogy Románia gazdaságának a nemzetközi megítélése, befektetők részéről történő megítélése viszonylag rossz. Látjuk, mennyire sérüléken a román gazdaság, óriási a deficit, óriási az egyensúlyhiány, a kereskedelmi egyenleg hiánya, a folyófizetési mérleg hiány magyarul. Viszont a befektetők mindeddig biztosak voltak abban, hogy ilyen vagy olyan a költségvetési gazdaság, de mégis a pálya az felfele íve, Románia az euróatlanti pályán van, szervesen kapcsolódik az uniós piachoz és a világpiachoz. Viszont hogyha még ez a status quo, amit megállapítottak a befektetők, is összeomlik, akkor végképp a befektetői bizalom is összeomlik, és ugye a gazdaság egyik mozgatórugója, nem én mondom, hanem szintén a már idézett közgazdász, éppen ez a bizalom. A tőzsdéket is ez mozgatja többek között. Az a jövőre egy-egy cégnek a jövőjére vonatkozó várakozások is mozgatják. Hogyha azok bizalkodóak, akkor jól mennek a részvényárfolyamok. Hogyha pessimisták, akkor rosszul. Tehát beláthatod, most képzeld el, hogy Călin Georgescu képviseli Romániát EU csúcsokon, vagy a NATO csúcs találkozói. De gyakorlatilag mit jelentett volna Georgescu győzelme? Az, hogy legalább félig Románia bekerült volna az Oroszország érdekszférájába. Nézzük meg, hogy mi történt a moldovai köztársaságban, vagy akár legfrissebben mi történik Grúziában. Most a moldovai köztársaság éppen csak, hogy megúszta éppen csak, hogy megúszta azt, hogy visszakerüljön az orosz érdekszférába. Georgescu győzelmével Romániát úgy könyvelték volna el, mint egy teljesen megbízhatatlan NATO és EU tagállam. Ennek az összes gazdasági következményeivel együtt. Most, tehát tényleg órákat beszélgethetnénk arról, hogy milyen következményei lettek volna. Most nem beszélve, akkor már térjünk rá a román-magyar közösség helyzetére is, hogy ennek milyen hatása egy ilyen győzelemnek. Még akkor is, hogy nyilván a parlamenti többség az úgymond Európa barát és nyugatbarát demokratikus pártokból áll. Szóval ezt nem volt szabad megkockáztatni. És ismétlem, itt nyilván volt egy erős politikai vonzat ennek a döntésnek, az, hogy Georgescu nyerésre áll. És még valami. Tehát én ne gondold azt, vagy én legalábbis nem gondolom azt, hogy az első forduló után nem okozott riadalmat a nyugati kancelláriákban az, ami Romániában történik. Nem gondolom azt, hogy nem létezett volna akár egy elég erős nyomás, akár a NATO részéről is, hogy gyerekek, mármint Bukarestre, tegyetek valamit, akadályozzátok meg a katasztrófát. És ez volt az egyetlen módja annak, hogy a katasztrófát meg lehessen akadályozni. Megoszlanak a vélemények sok tekintetben, főleg ami az alkotmánybíróság döntéseinek a jogi, alkotmányjogi megalapozátságát illeti, de azért többségben vannak azok a vélemények, sőt, nagy többségben vannak azok a vélemények, hogy helyes döntés született. Akik ezt kétségbe vonják, az egyik nyilván az érintett maga, és sajnálatos módon Elena Lászkóri. Elena Lászkóri esetében emberileg érthető, hogy csalódott az alkotmánybíróság döntésében, mert hogy arra számított, hogy ő meg tudja nyerni ezt az elnökválasztást, és arra számított, hogy Románia elnöke lehet. Na most ezek után már nem hiszem, hogy ő lehet majd Románia elnöke. De ettől függetlenül számomra az nagy csalódás volt, hogy ő demokrácia lábbal tiprásának nevezte a döntést. Bizony szempontból akár igaza is van, de itt az ő politikai érdekeinél sokkal magasabb érdekek forogtak kockán.
Cseke Péter a Transferex főmunkatársa, mai napra kész vendégem. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az Alkotmánybíróság érvénytelenítette az államfőválasztás első fordulóját, és az egész államfőválasztási menetrendet előről kell kezdeni. Arról beszéltünk itt korábban, hogy reszetálni kell több állami intézményt is, tisztázni kell azt, hogy mi történt november 24-e előtt, itt gondolok az orosz befolyásolásra, a titkos szolgálatokon belüli árulásokra, és még sorolhatnánk. Kinek kell bábáskodnia e fölött, a reszetálás fölött?
Hát az a legszomorúbb, hogy Klaus Johannisnak. Tehát apropó, akkor már Klaus Johannis felelősségét és érdemes legalább egy mondatban megemlíteni, tehát az alkotmány szerint ő felel a nemzetbiztonságért, most jó, most nem így írja az alkotmány, de ő elnökli a román nemzetbiztonságért felelős testületet, a másokat emlegetett, meg felsővédelmi tanácsot. Tehát a titkosszolgálati vezetőket is ő nevezi ki. Nyilván ő a hadsereg főparancsnoka, és a külügyben három órá vezető szerep. Ez a három nagyon fontos alkotmányos jogköre van az elnöknek. De ő elsősorban tőle kell elindulnia, és a legfelső védelmi tanástól kell elindulnia egyfajta átvilágításnak. Itt most, ha már megem felmerült Klaus Johannis neve, csütörtökön, vagy nem, ez pénteken volt ugye az alkotmánybírósági döntés, ahogy ez megszületett, azonnal felmerült a kérdés, hogy rendben van, ha meg kell ismételni az elnökválasztást, akkor mi történik Klaus Johannis mandátumával, amelyik ugye lejár december 21-én. Az alkotmány szerint jár le, mert pontosan 5 évet tart, nem dátumot ír az alkotmány, de azt, hogy 5 évet tart, az december 21-én lejár. És szintén az alkotmány mondja, hogy meghosszabbítani sarkalatos törvénnyel csak szükségállapot és háborús helyzet esetén lehet. De szintén az alkotmány mondja ki azt is, hogy a az államfő mandátuma, azon túl, hogy 5 évig tart, az új államfő hivatalba lépéséig is tart. Tehát van két alkotmánycikke, ami egymásnak teljesen ellentmond egyébként, mert most akkor vagy 5 évig tart, vagy az új államfő beiktatásáig tart. Tehát, és akkor rögtön elkezdődtek a találgatások, és akkor engem személyesen nagyon meglepett, amikor ugye még nem ismertük az Alkotmánybíróság indoklását, mert az késő este jelent meg. Klaus Jánosz azt hiszem 7 órakor kiállt, és meg azt mondta, hogy hát mi történik most? Hát az történik, hogy az alkotmány értelmében én elnök maradok, ameddig jön az utódom. Tehát gyakorlatilag ez úgy tűnt, mintha ő önkényesen elkezdte volna az Alkotmánybíróság helyett értelmezni az alkotmány bizonyos szakaszait. Szerencsénkre az Alkotmánybíróság később, 2-3 órával később megerősítette, hogy nem beszélt félre az államfő, de az ő ennyire, hogy mondjam, hogy előre menekült ebben a tekintetben, ez bennem megütközést keltett. Jó, nyilván itt azért nem zárom ki, hogy volt egy kommunikáció az elnöki hivatal és az Alkotmánybíróság között ebben a tekintetben. De visszatérve az eredeti kérdésre, most még meghatározatlan ideig Klaus Jánosz marad az államfő, ő elnökli a legfelsőbb védelmi tanácsot, ettől a testülettől kell elindulnia az átvilágítási folyamatnak. Tehát ismétlem, itt nem csak a bűncselekmények feltárása a fontos, hanem azoknak a felelősöknek a megnevezése is, akik lehetővé tették, hogy ezek a bűncselekményeik idáig fajuljanak.
Belpolitikai fronton mire kell számítanunk? Mert láttunk itt a lefújt államfőválasztás két fordulója között, miután a parlamenti választásokon több mint 30%-os erőt tudtak felmutatni a szélsőjobboldali pártok. Láttunk egyfajta megállapodást a parlamenti többségről, az USZERE, a PSD, a PNL, az RMDSZ és a Nem Magyar Nemzeti Közösségek képviselői között. Most megkezdődik előről egy államfőválasztási kampány, ami borítékolható, hogy a pártoknak lesznek jelöltjeik, ismét fognak üzengetni egymásnak, és ismét egymás ellenfelei lesznek, miközben parlamenti többséget kellene alkotniuk a szélsőségesekkel szemben.
Igen, most rövid távon, és rövid táv alatt 3 hónapot értek. Most azért is emlegetem a 3 hónapot, mert márciust emlegetik, mint lehetséges új időpontot az elnökválasztásokra. Ennek is van egy törvényi háttere, úgymond az elnökválasztásnak a teljes folyamata, tehát azt, amit törölt most az Alkotmánybíróság, minimum 75 napot tart, tehát minimum 2,5 hónap. Az Alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy a kormánynak kell meghozni az elnökválasztási folyamat elindítására.
Melyik szóló határozatot.
Nem specifikálja. Tehát az nincs meghatározva. Szerintem a jelenlegi kormánynak is nyugodtan jogában áll. Tehát az nincs meghatározva, és az sincs meghatározva, itt most már egy kicsit a spekulációk talajára tévedünk, hogy mikor kell a kormánynak meghozni. Tehát teszem azt, késik, az új kormányra hagyják ezt a feladatot, és az új kormánynak ez nem prioritás, valamikor márciusban fogják meghozni, és akkor nyáron választunk elnököt, és addig is Klaus Jánosz marad. Nyilván ennek a realitása vagy valószínűsége ez nagyon kicsi, de hogy mondjam, jogilag megteheti Jánosz, hogy még 1,5-2 évig funkcióban maradjon. Mindegy. A lényeg, hogy a kérdésedre válaszolt, a két kérdés, de kell kapnunk sürgősen választ, az egyik, hogy hogyan fog kinézni a kormány, kik fogják alkotni a koalíciót, és a másik, hogy hát tulajdonképpen valóban előről kezdjük olyan szempontból is, hogy gyakorlatilag mindegyik fontosabb párt indít jelöltet, vagy pedig tekintettel a kialakult helyzetre a kormánykoalíció egy közös jelöltet állít.
Most a kettő melyik a kormánykoalíció, vagy melyik lehet a kormánykoalíció? Tehát elképzelhetőnek tartod
azt? Az már az első kérdéshez tartozik, és azt tárgyaljuk meg akkor először. Tehát múlt héten csak egy szándéknyilatkozat született arról, hogy ezek az Európa barát pártok, hogy megállítsák a szélsőségeseket, és stabil kormányzást biztosítsanak az országnak, koalícióra lépnek. Ez csak egy szándéknyilatkozat, akkor van koalíció, ha van koalíciós szerződés, amit a felek aláírnak. Ez nincs. Viszont ezen a héten megkezdődnek a koalíciós tárgyalások. És akkor itt ez négy pártinak indult ez a történet, de ha a parlamenti aritmetikát nézzük, én remélem, hogy nem tévedek, mert most én nem számoltam utána, hanem másokra hagyatkozom. Például hát nyilván az RMDSZ nélkül is simán lehetne kormányt alakítani.
Az igen, de hát a szociáldemokraták mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, bejelentették, hogy ők el tudnak képzelni egy olyan kormányt is, amelynek nem tagja a Mentsétek meg Romániát szövetség. És akkor jó, meg kell az RMDSZ.
Tehát egyik variáns. Tehát kettő darab párt hullhat ki ebből a négyes képletből. Az egyik az RMDSZ, azt mondom elsőként, mert az RMDSZ hiányát érzi meg legkevésbé a parlamenti többség, nyilván a számok miatt. Mert nem tudom, a mandátum 6,4%-a nyertek, azt hiszem, hogy a mandátumok kb. 7 vagy 8%-a az RMDSZ-é a parlamentben. Nem akarok itt most hangosan számolni, mert
hát ennek 22 értelme, és 10, úgy emlékszem.
Igen, tehát 32 szavazata van az RMDSZ-nek a 468 fős parlamentben, de a lényeg, ezt úgy is értik a hallgatók, ha az RMDSZ kiesik, attól még tényleg egy stabil többség marad. A másik, hogy az USZERE esik ki, és akkor visszatér az a kormányzás, ami volt ugye, mielőtt Márcsol Csolákú átvette volna a kormányrúdat, tehát egy hárompárti kormány, PSD, PNL, RMDSZ, ennek már nem lenne annyira stabil többsége, most megint nem tudok most számokat fejből, de nyilván sokkal törékenyebb többsége lenne, mint az USZERE-vel, de lenne egy többség, és többen emlegetik, hogy ez tulajdonképpen nem egy olyan buta elképzelés olyan szempontból, hogyha átengedik egy négypárti koalíció, ugye átengedni az ellenzéki térfelet teljes egészében a szélsőségeseknek, megnyitva a teret számukra, a növekedésre, és akkor felmerül, hogy valamelyik Európa barát párt vállalja be, úgymond az ellenzéki szerepet, és ne hagyja, hogy az összes lakossági elégedetlenség a szélsőségesek népszerűségét növelje. Kifogja egy kicsit a szelet az ellenzék vitorlájából, a szélsőségesek vitorlájából. Igen, tehát ez a három opció van. Négy párti és három párti. A három párti abban a felállásban, hogy vagy az RMDSZ, vagy az USZERE nélkül. Ez az egyik kérdés, hogy melyik verzió mellett döntenek. A másik kérdés nyilván a miniszterelnök személye. Az a helyzet, hogy ugye a választások hevében, az elnökválasztás hevében Elena Lasconi még a második forduló előtt, amikor ugye még nem dőlt el, hogy törlik az egész folyamatot, bejelentette, hogy egyáltalán nem zárkózik attól, hogy ő államfőként Márcsol Csolákút nevezze ki miniszter, vagy kérje fel kormányalakításra, sőt azt is bejelentette, hogy joggal kérheti a miniszterelnöki tisztséget a PSD, mint a legnagyobb parlamenti párt, és ezeket a kijelentéseket most már nem tudja visszavonni. Tehát ő most
de hát nem is államfő már.
Nem is államfő, de az USZERE elnöke, aki mint olyan részt vesz a koalíciós tárgyalásokon. És nem mondhatja azt, hogy püpű nem jár, most, hogy már elestem az államfői tisztségtől, másképp gondolkozom, és nem értek egyet azzal, hogy Márcsol Csolákú legyen a kormányfő. Tehát ez, nyilván ez kedvező helyzetbe hozza Márcsol Csolákút. Az RMDSZ véleményét még nem ismerjük ebben a kérdésben. Lehet, hogy ahogy szokott lenni, lesz egy önálló miniszterelnök jelöltje, de azt azért nem hiszem. Itt inkább a legvalószínűbb, hogy ez a négy párt, vagy három párt, most meglátjuk, hogy milyen irányba mennek a dolgok, megegyeznek nyilván egy közös kormányfőjelöltben, akivel Johannis elé járulnak, amikor megkezdődnek a konzultációk az elnöki hivatalban. Erre a legesélyesebb miniszterelnök jelölt aspiráns, hogy így fogalmazzak, természetesen Márcsol Csolákú. ha március olyankornak rég repülnie kellett volna a PCD éléről, hogyha nem létezett volna a PCD számára az a remény, hogy újra a legmeghatározóbb kormányzati tényező legyenek, és a miniszterelnöket is adják. Ez megint más kérdés, hogy a PCD helyzete hogyan alakult, hogyan fog alakulni a továbbiakban. Tehát rövidre fogva lesz egy három vagy négy párti kormánykoalíció, a legvalószínűbb Ben, Márcia Csolákú miniszterelnök jelölte. Nem seperném le az asztalról egyáltalán azt, hogy Bolozsán legyen a kormányfő jelölt. Ebben az esetben viszont el tudom képzelni, hogy a PSZD előrtetni fogja, hogy ez a kormánykoalíció három vagy négy párti őt támogassa az elnökválasztásokon márciusban. Tehát ha úgy látom én most, hogyha Márcia Csolákú nem lesz miniszterelnök, akkor várhatóan indulni fog az államelnöki tisztségért.
Igen, de hát ezek láttunk már ilyet, hogy a szociáldemokraták erőltetik azt, hogy legyen egy közös kormánykoalíciónak egy közös államfőjelöltje, aztán ezt a liberálisok mégsem vállalják be, tehát ez még nagyon
nagyon nyitott. Most akkor elérkeztünk oda, ami benne van, nyilván a kérdésedben is benne volt, azt hiszem, hogy hogy lehet egy stabil, egy amúgy is heterogén koalíciót összefogni úgy, hogy a koalíciót alkotó pártok politikai vetélytársak lesznek az elnökválasztásokon. Úgy, ahogy történt gyakorlatilag, ha nyilván, hogyha a PNL nem indított volna jelöltet, Nikolaj Csukát, akkor szerintem nem is történt volna meg a PNL ilyen mértékű, úgymond eltávolodása a PSZ-től. Emlékezetes, hogy Csuk azt hiszem, hogy élő adásban írásos nyilatkozatot adott arról, hogy az ő elnöksége alatt a PNL soha nem fog együtt kormányozni a PSZD-vel, soha többet. Ez nyilván, ez mind a választási kampány számájára írható. Teljesen logikus lenne, hogy közös jelöltet állítson ez a három vagy négy párt. Ha az USZD kihull ebbe a képletből, akkor Lászkóné biztosan indul. Az még nem annyira zavaró, vagy nem hajtja annyira szélsőségesek malmára a vizet, ha egyetlen egy párt a négy közül önálló jelöltet indít, és a másik három közöset. Tehát a PNL valahogy ráveszi magát, és Csolákú támogatja, vagy netán Csolákú gondolja meg magát, hogy a PSZD, és akár Bolozsánt támogatják államfőjelöltként, bár szerintem Bolozsán az a kaliberi politikus, aki inkább a végrehajtásban tud remekelni, és nem egy államfői tisztségre való politikus, viszont kétség kívül sokkal nagyobb népszerűségnek örvendene, mint Nikolaj Csuk.
Zárásként beszéljünk arról, hogy mi lesz Colin Georgescu-val. Bűnvádi eljárás leszerelik, vagy indul a következő, esetleg márciusban megszervezendő államfőválasztáson?
Tehát, hogyha tisztázzuk, ha Colin Georgescu indulhat majd a következő elnökválasztáson, akkor miért volt ez az egész felfordulás? Miért történt mindaz, ami történt? Tehát világos, hogy nem fog indulni, nem indulhat. Most itt megint feltevődik az a kérdés, hogy sikerül-e az igazságszolgáltatásnak márciusig vagy február végéig ezeket a büntető eljárásokat legalább alapfokú ítéletig lezárni. Tehát ahogy a román igazságszolgáltatás dinamizmusát ismerjük, most ironikusan fogalmazok, nyilvánvalóan nem. Tehát viszont úgy, ahogy ugye Diana Sosvákat sokkal súlytalanabb vádak miatt kizárták a versenyből, most már annyi muníció van ahhoz képest, a Diana Sosvák esetéhez képest, Georgescu esetében, hogy nyilván az alkotmánybíróságnak ez most már nem jelenthet olyan nagy gondot. Csak nekem visszatérnek ugyanazok az aggája, amit a pénteki döntéssel kapcsolatban is megfogalmaztam, hogy nem bírósági ítéletekre hivatkozva dönt az alkotmánybíróság, hanem alapvetően csak él a gyanú perrel, hogy.
Várható utcai megmozdulások az ultranacionalisták részéről, szerinted itt most láttunk letartóztatásokat, ezzel elejét vették a hatóságok ezeknek, vagy lesz itt még meglepetés?
Tehát ez volt pénteken se nagyon sokunkban megfogalmazott ugyanaz a kérdés, hogy hogyan fognak reagálni mindenre Georgescu szimpatizásai. Meg hát nyilván George Simeon szimpatizánsai. Most mert tudni kell, hogy Simeon Georgescu mellé szegődött az első pillanattól, az első forduló után. Most Simeon nyugalomra intette a tagságát, szimpatizását, támogatói. Tegnap ugye kiszólította őket a szavazókörzetek elé, de nagyon halovány, nagyon vérszegény volt. Ez egy performanszerű akciót akart szervezni, nem egy tüntetést. Georgescu is kiment úgymond a szavazókörzethez, hogy leadja a szavazatát, hogy megmutassa, hogy számára az a verseny nem ért véget, és nagyon kevesen követték. Tehát ennek is megvan a magyarázata, de nincs szerintem annyira idő. Az a lényeg, hogy a Georgescu tábor, a szavazótámora egy amorf tömeg. Egy szervezetlen, nincs pártja ugye Georgescu-nak. Csak ugye a közösségi média ődik valamilyen szinten ez a közösség, azért is lehet egy digitális közösségnek nevezni. Plusz azt is tudni kell, hogy akik hajlamosak utcai megmozduláson kifejezni elégedetlenségünket, azok a középosztály. Hogyha megnézzük, hogy Temesváron, Bukarestben, Kolozsváron szoktak lenni a legnagyobb utcai megmozdulások, ennek nyilván van egy magyarázata. Georgescu szavazó tábora nem a középosztályhoz tartozik. A PSD-é sem, de a PSD-é képes volt nagy demonstrációkat tartani, úgyhogy buszoztatta a szavazói vidékről. Másképp soha nem tudott volna PSD-é ilyen nagy gyűléseket szervezni. Tehát röviden ez a magyarázata annak, hogy van biztos egy nagy elégedetlenségi hullám, egy frusztráltság, de szervezettség hiányában csak olyasmire futja Georgescu-nak, mint amivel próbálkozott ez a Horáció Potrát, akit ugye ma hajnalban őrizetbe vettek.
Igen, erre a Horáció Potrára utaltam, a Medgyessy önkormányzati képviselőre. Ő felelt Kölin Georgescu védelméért, és az ő autójában, illetve az emberei autójában fehér fegyvereket, könygránátokat, stb. Találtak. Tehát az ő őrizetbevételével az utcai megmozdulások azok kész. Tehát borítékolhatjuk, hogy azok nem lesznek, vagy itt lehet még a tarsolyban bármi?
Tehát én optimista vagyok, én azt mondom, hogy a nagy veszélyt, az, hogy tényleg, mit tudom én, utcai erőszakba torkoljanak ezek a feszültségek, amik ugye felgyűltek a társadalomba, vagy Georgescu szavazóiba az alkotmánybírósági döntés után. Ez a veszély, ezt elkerültük, és nyilván a nyomozó hatóságok, az ügyészség ezzel a határozott fellépésével példát akar statuálni, vagyis elejét akarta venni az erőszak hullámnak. Tehát én optimista vagyok, most nyilván ki fog derülni még sok minden, főleg, hogyha előzetes letartóztatási indítvánnyal fordul a ügyészség a bírósághoz Potra ügyben, hogy mi volt a szándék ennek a jó embernek, de a lényeg az, hogy szerintem utcai erőszakra nem számíthatunk.
Zárjunk ezzel az optimizmussal. Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
További szép napot kívánok a hallgatóknak.